Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
Amivel nagyon foglalkoznunk kell, az a téma, ami miatt tárcsáztuk Pogácsa Zoltán közgazdász szociológust, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensét. Szervusz!
Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na hát, Thomas Piketty egy egészen komoly megfejtéssel állt elő, mégpedig, hogy gazdaságilag nem előnyös nekünk az EU, mondta ő. Miért gondolja ezt Piketty?
Hát ugye egy blogbejegyzést írt Piketty, méghozzá nem is teljesen a saját munkája alapján, hanem van egy azóta már végzett horvát származású PhD hallgatója, akinek a szakdolgozatában van egy ábra, ami arról szól, hogy ha összehasonlítjuk a kelet-európai országokba érkező nettó uniós támogatásokat, az ezekből az országokból profitként kivont, a multinacionális cégek által profitként kivont tőkével, akkor annak az egyenlege minden ország esetében, hát Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia volt az ábrán, mindegyik ország esetében erősen negatív. Ez nagyjából annak a grafikonnak a mondani valója.
Mi van pontosan ezen a grafikonon?
Sokan vitatják, hogy ezt az összehasonlítást meg lehet-e tenni. Ugye Magyarországon különösen pikáns ez az összehasonlítás azért, mert ugye amikor az Orbán kormány gazdasági sikereit azzal kritizálják, hogy alapvetően ez az EU-s támogatásokra épül, akkor Orbán Viktor a péntek reggeli rádió interjújában azzal szokott visszavágni, hogy hát nekünk ez a támogatás jár, mert hogy az ide telepedett transnacionális cégek, ezek minket kihasználnak, az olcsó munkaerőt, stb. Tehát tulajdonképpen, ahogy ő szokott fogalmazni, visszakapjuk a saját pénzünket. Na most én személy szerint ezt biztos, hogy nem osztom, hogy járna nekünk, hogy visszakapjuk a saját pénzünket, hiszen az uniós támogatásokat alapvetően azért kapjuk, mert fejletlenek vagyunk, tehát ennek a jogi meghatározottsága az az, hogy a régióink és az ország egészen fejletlen, és ezek zárkózási fejlesztési támogatások. De viszont azt gondolom, hogy annyiban értelmes Pikettynek az ábrája, hogy hát ezt az egész dolgot el lehet úgy képzelni, mint egy modellt. Egy modellt, amivel Magyarország csatlakozott az Európai Unión keresztül a világgazdasághoz. Tehát, hogy minden ország valamilyen formában csatlakozik a világgazdasághoz, ugye látjuk, hogy Kína mondjuk az elmúlt évtizedekben brutál gyorsan nálunk, sokkal-sokkal gyorsabban felzárkózott a világgazdaság centruma felé. Kelet-Európa meg úgy csatlakozott ehhez a globális kapitalizmushoz 90 után, hogy része lett az Európai Uniónak, és a transnacionális cégek, multik, azok azért jöttek Közép-Európába, Kelet-Európába, mert hogy itt nincsenek vámok, nincsenek kvóták, tehát is szabadon lehet beruházni, anélkül, hogy az itt előállított termékekre vámokat kéne például fizetni. Tehát tulajdonképpen annak, hogy Kelet-Európának a kapitalizmus modellje az transnacionális, multinacionális cégekre épül, az egyáltalán nem független attól, hogy az uniónak a tagjai vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy lehet egy ilyen egyenleget vonni, hogy megéri-e nekünk uniós tagnak lenni. Ebbe bele kell még venni természetesen azt is, hogy a magyarok dolgozhatnak Nyugat-Európába, azok visszautalnak pénzeket, ezek ma már elég jelentős pénzek, de közben ugye ez az agyelszívás elvonja a legjobb munkaerőnket, de ugye ez a munkaerő mondjuk skilleket és kapcsolatokat épít. Tehát, hogy azt mondom, hogy nem annyira egyszerű a dolog, mint hogy egyszerűen csak az uniós támogatások versus a multiknak a profit kivonása, több mindent figyelembe kell venni, de hogy ez mindenképpen egy olyan modell, aminek az eredményét meglátjuk azért 30 év után, és hát az az eredménye, hogyha a big picture-t nézzük, hogy a kelet-európai országok szinte egyáltalán nem zárkoztak fel Nyugat-Európához, miközben például Kína a fejlődés övezetei hát nagyon-nagyon hátunk mögött indulva elhúztak mellettünk.
Ez az ábrán látható tőkekivonás, ez figyelembe veszi az itteni beruházásokat, nem is a beruházás értékét, mert nyilván az is a külföldinek a tulajdonában marad, hanem az, hogy ezzel munkahelyeket hoz létre, az itt dolgozók aztán fogyaszthatnak, tehát közvetetten az itteni gazdaságot élénkítik, vagy ez egy nettó profit repatriálási adat, ami itt az EU támogatásokkal, EU transferekkel szemben van állítva?
Itt ugye egy nagy vita alakult ki Magyarországon, valószínűleg éppen azért, mert Orbán Viktor mondásaira ez az ábra ennyire rezonál, és az egyik valaki, aki erre reagált, az Oblat Gábor volt az MTL közgazdasági intézetéből, aki kicsit pontosította a Piketty-nek azt az oszlopát, ami a profit kivonásról szól. Egyrészt fölhívta a figyelmet arra, hogy ebbe benne van az adósság állományunk utáni kamattörlesztés, ezt ki kell belőle vonni. Meg benne vannak azoknak a transnacionális cégeknek a profit hazautalásai, akik nem Európai Uniós országból származó múltig, és benne vannak az újra befektetett profitok is. Na most én azzal egyetértek, hogy nyilván ki kell szedni belőle az adósságállományunk utáni kamattörlesztést. Nyilván ki kell belőle szedni mondjuk az amerikai, japán, koreai és a többi tőkének a profit repatriálását. De én azt gondolom, hogy az újra beruházott tőkét ezt nem kell kiszedni belőle, mert hogy hát az újra beruházott tőke is része ennek a modellnek. Tehát nyilvánvalóan ez a tőke Magyarországon, Közép-Európában munkahelyeket teremt, de ettől még ez ugyanezt a modellt tartja fent. Tehát akkor ezt nem most vonják ki véglegesen, de valamikor ezt a profitot kivonják véglegesen, hiszen azért jöttek ide, hogy aztán a profitot innen később kivonják. Tehát ennek a modellnek az is része, amikor újra beruházzák és termelnek itt, és munkahelyeket teremtenek, és ezen keresztül adót fizetnek. Ez a modell erre képes, tehát hogy azzal együtt, hogy itt ugye beruháznak, ez a modell arra képes, hogy igazából alacsony hozzáadott értékű, alacsony bérezésű, felzárkózást nem eredményező gazdasági szerkezet. Tegnap este Baló György műsorában az RTL-en Török Ádám, az akadémia alelnöke úgy fogalmazott, hogy hát ez egy ilyen Mexikóhoz hasonló modell, tehát hogy Mexikó az Egyesült Államokhoz kötődik hasonló módon. Tulajdonképpen ez egy ilyen alacsony hozzáadott értékű termelési platform, azzal együtt, még akkor is, hogyha ezt a tőkét újra beruházzák.
Fú, elég sok minden elhangzott, szerintem egy picit engedjük a hallgatókat, hogy átgondolják egy kis muzsikával, aztán folytatjuk, mert van még kérdésünk, úgyhogy
jöttek észrevételek, hogy a zene után visszahívnánk, jó? És akkor folytatnánk. Köszi szépen!
Tomás Zoltán közgazdásszal, szociológussal beszélgetünk, Thomas Piketty által felvetettekről, mégpedig, hogy gyakorlatilag gazdaságilag nem éri meg sem nekünk, sem a többi blokkban lévő országnak az EU tagság.
Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, 06302010909, itt vagyunk elérhetőek WhatsAppon és SMS-ben. A vonalban itt van velünk Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docense, és Thomas Piketty által felvetettekre, mások által is, vagy mások is felvetették, de alapvetően most az ő nevéhez, blogbejegyzéséhez fűződik az, hogy mennyire éri meg nekünk az Európai Unió tagjának lenni.
Na, jöttek észrevételek. Az első, amit feltétlenül be kell olvasni, Pogácsa Zoltán for president. Kaptál egy ilyet, kérlek szépen. Aztán sziasztok, mi van az adókkal és járulékokkal? Ezt azt hiszem azért így említettük érintőlegesen.
Igen, hát ugye itt az annyi, amit az előbb is mondtam, igen, hogy persze, tehát hogy a munka után fizetnek adókat, járulékokat, stb. De hogyha ezt mind együtt nézzük, akkor is ez a modell oda vezetett, hogy igazi felzárkózás nem volt. Hát ugye azt látjuk, hogy a kelet-európaiak alig szülnek gyerekeket, a fiatalok elmennek Nyugat-Európába dolgozni, tehát a demográfiailag ez egy zsugorodó régió, ami nem független attól, hogy az itt élők úgy ítélik meg, hogy ez a modell nem volt sikeres.
Oké, de akkor itt valójában inkább a felzárkóztatás van kritizálva. Tehát nem a tagság, meg nem az, hogy mit adott nekünk az EU, hogyha én jól értem.
Én azt mondanám, hogy alapvetően a kelet-európai kormányok taktikája vagy stratégiája van kritizálva. Én ezt nem úgy olvasnám, ezt a Piketty bejegyzést, hogy ő a multikat kritizálja. A
multik, na ez fontos.
Ők azt csinálják, ami racionális nekik gazdaságilag. Kihasználják azokat a lehetőségeket, amiket a kelet-európai kormányok lehetővé tesznek. Nem is az EU van kritizálva. Az EU alapvetően lehetővé tenni azt, hogy a kelet-európai országok saját belső gazdaságot hozzanak létre. Ugye Kína, amiről itt az előbb áradoztam, hogy mennyivel gyorsabban nő, hát ők saját hazai cégekkel, sokszor állami cégekkel, de mindenképpen hazai cégekkel versenyeznek. Sőt, hogyha egy az öt legnagyobb mobil cégből mondjuk a világban ma már kettő kínai, azt gondolom, hogy Kelet-Európa is létrehozhatott volna 30 év alatt nagyvállalatokat, amik exportképesek és végterméket gyártanak. Ez nem a multik sara és nem az EU sara, hogy ezek a kelet-európai kormányok nem fektettek az oktatásba, nem fektettek a kutatásfejlesztésbe, nem fektettek a hazai gazdaságnak a fejlesztésébe.
Igen, pont azon gondolkodtam, hogy ennyire egyszerű lenne az egyenleget megvonni akkor is, hogyha megnéznénk ennek a pénzeknek a felhasználását, tehát hogyha az EU transfereket nem csak úgy vizsgálnánk, hogy azok itt jöttek, és akkor mit tudom, kétszeres áron szökőkutas diszkő burkolatos főterek lettek belőle, hanem mondjuk effektív a gazdaságfejlesztésre és a hazai vállalkozók és az oktatásba forgatták volna, akkor lehet, hogy nem lenne ezen olyan nagy vita.
Persze, ez baromi fontos, amit most mondasz, ugye igazából, mert a kínaiak nem kaptak Európai Uniós támogatásokat, ők alapvetően a saját belső megtakarításaikból hozták létre ezeket a cégeket, mi meg kaptunk, és elég jelentőseket. Tehát mondjuk Magyarország az elmúlt években volt, hogy éveken keresztül 6-7%-át a GDP-nek kapta meg mondjuk nettóban is egy 5-6-ot az EU-tól, plusz ugye a nyugaton dolgozó magyarok hazautálásai, azok ma már a Világbanknak az adatbázis szerint elérik a GDP 3%-át. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor mondjuk nettóban 5% az uniós támogatás, 3% a hazautalások, mi évről évre megkapjuk a GDP-nk 8%-át külső forrásból, azon felül, amit magunk megtakarítunk, és ebből nem voltunk képesek alapvetően egy hazai tulajdonú gazdaságot létrehozni, leginkább azért, mert azok az alrendszerek, amik ezeket a fejlesztési forrásokat felhasználnák, mint az uniós támogatások, ezek az alrendszerek ki vannak véreztetve. Tehát egy olyan oktatási rendszer, egészségügy, stb., amelyek alapvetően működésükben nincsenek megfinanszírozva, azok nem fogják tudni felhasználni a fejlesztésre szánt pénzeket, mennek az évtizedek, kapjuk ezeket a pénzeket, aztán egyszer csak leállnak ezek a külső transzferek, és ott fogunk úgy állni, hogy alapvetően elpocsékoltuk ezeket a külső pénzeket.
Oké, Kínáról lehet azt is mondani, és talán ez kritika lehet, hogy rendben van, hogy felzárkóztak is, hogy amit említetted, állami cégekkel, de hát azért azt ne felejtsük el, azt a know-how-t, amit kaptak, meg azt a külföldi hát majdnem, hogy zöldmezős beruházás tömkeleget. Mondhatjuk csúnyán, hát volt miről koppintani ezeket a cégeket, ugye hát nyilván a nagy telefongyártók, a Samsung és az Apple, ugye ott gyártattak egy csomó mindent, és hát nyilván nem akárhonnan nőtte ki magát a Huawei, nem akárhonnan nőtte ki magát a Xiaomi.
Persze, rendezhetünk egy külön beszélgetést a kínai modellről, mert szerintem arról órákon keresztül lehetne beszélni, de hogyha mondjuk ugye ez hozzárakom, hogy a második világháború utáni Németország a totális megsemmisülésből a német gazdasági csodába ment 30 év alatt, az alatt a 30 év alatt, ami nekünk is megvolt, vagy mondjuk Olaszország is a második világháború utáni fejlődése, vagy mondjuk Dél-Korea az 50-es évektől a 80-as évekig, Szingapur gyakorlatilag nem is létezett, a harmadik világból az elsőbe tört fel, és hosszan tudom sorolni azoknak az országoknak a sorát, akik 30 év alatt, ugyanúgy 30 év alatt, mint ami nekünk volt, ilyen-olyan modellel, mindegyiknek megvoltak a maga specifikumai, de baromi gyorsan a harmadik világból az elsőbe, vagy a totális megsemmisülésből az elsőbe felzárkoztak. Ez a kelet-európai modell, ez erre messze nem volt képes.
Oké, de itt nem az EU a hibás, meg a multik, mert hiszen itt van nekünk a Mercedes, itt van nekünk az Audi, itt van nekünk az Opel, egy csomó cég itt van, sőt, van egy csomó olyan központ, akiknek itt vannak a kutatóbázisai, itt, tehát az, ami elvileg Kínának megvan, az nekünk is megvan. Miért nem használjuk ki? Ugyanúgy, mint Kína?
Így van. Nem az EU a hibás, és szerintem Piketty sem azt mondja, hogy az EU a hibás, hanem hogy az a mód, ahogyan ezek a közép-kelet-európai országok integrálódtak a világgazdaságba, az az, hogy nem fejlesztették ki a hazai gazdaságot, nem léptek az alacsony hozzáadott értékről a magas hozzáadott értékre, az alacsony bérek miatt nincs is belső kereslet. Tehát alapvetően ez a kelet-európai országok gazdaság stratégiájára szól, és mind a mai napig abban hisznek az elitek ezekben az országokban, hogy hát azzal leszünk versenyképesek, ha adót csökkentünk és behívjuk a multikat. És nem csak a liberális elitek, hanem a konzervatív elitek is. Tehát Orbán Viktor gondolkodásában ugyanúgy az adót csökkentéssel ide szívjuk a tőkét van, mint a korábban regnáló liberális elitek gondolkodásában, és igazából ez az a modell, ami önmagában nem áll meg. És nyilván nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy most akkor holnap dobjuk ki a multikat, hanem azt, hogy a multik önmagában nem elégségesek.
Okay, de azért fontos ezt így kimondani, mert nagyon sokan arra használnák ezt a gondolatot, hogy azt mondja, hogy tessék, a multik a hibásak, az EU a hibás, és egyébként is mi a szívófél vagyunk ebben az egészben, pedig ez korán sincs így, hanem egy kicsit rétegzettebb ez a probléma.
Abszolút így van. Béndek Péter filozófus ezt egy írásában sérelmi közgazdaságtannak nevezte, és én azt gondolom, hogy ez teljesen találó megfogalmazás. Ez ugyanúgy el van terjedve a jobb oldalon, mint mondjuk a radikális bal oldalon, ott is van egy ilyen elképzelés, hogy akkor nem tudom, minden így túldeterminált, és a tőke nem akarja, meg a nyugat nem akarja.
Ja, igen, ez abszolút. Mindig van egy hibáztatható ok. Ez de sosem mi vagyunk a hibásak, hanem mindig valaki.
Így van, ez a baloldali radikalizmus, tehát Magyarországon ez iciri-piciri, tehát mikroszkopikus ez az irányzat, de mondjuk iszonyatosan nagy, tehát mondjuk a társadalom kétharmadát fölölelő az a jobboldali irányzat, ami ugyanezt gondolja, csak mondjuk egy kicsit ilyen etnicistában előadva, hogy hát a németek, meg Brüsszel, meg az EU, meg a multik, meg a
összeesküvés van. Sőt, hát valójában a nemzetközi bankárok is benne vannak.
Sőt, igen, azt írja egy hallgató, hogy és az nem játszik közre a kelet-európai országok felzárkozásának hiányában, hogy ezek a kormányok, a politikusai Brüsszel zsebében vannak.
Úgy értem,
hogy az EU parlamenti szavazatokért ott is erősen megy a lobby és a színfalak mögötti lepaktálás, nem?
Hát én nem gondolom, az Európai Parlament az egy sóhivatal, tehát teljesen lényegtelen, és nincs semmi érdemi funkciója, tehát nem hiszem, hogy azért bárki lepaktálna. Szerintem Orbán Viktornak a kormányzása szépen megmutatta, hogy az EU-tól függetlenül bármit meg lehet csinálni. Tehát szerintem ennek a 8 évnek az a tanulsága, hogy bizony szinte akármit meg tud csinálni egy tagállam, és az EU-nak nincs igazán kompetenciája ebbe beavatkozni. Márpedig, hogyha egy jobboldali kormány meg tudta csinálni, akkor egy baloldali is meg tudhatta volna csinálni, és egy jobboldali kormány is csinálhatna olyan gazdaságpolitikát, ahol mondjuk nem kivonja a forrásokat az oktatásból, meg a kutatásfejlesztésből, hanem még többet tol bele.
Hát jött egy észrevétel, ami megint egy legalább ekkora vitát gerjesztene. A hazai gazdaság ki lett fejlesztve, csak a privatizáció idején mindent eladtak a nyugati cégeknek.
Hát volt egy fejlettségi szint, én ezzel alapvetően egyetértek, tehát ha valaki megnézi 90 környékén, ott volt egy csomó olyan állami nagyvállalat, ami egyébként nemzetközi szinten jelentős piacokkal rendelkezett, és lett volna a privatizációnak más formája, tehát mondjuk közvetlenül eladni a multiknak, ehelyett lehetett volna mondjuk tőzsdére vinni, nyugati menedzsmentet vásárolni, technológiát vásárolni, tehát azt gondolom, hogy ez nem teljesen érdektelen vita arról vitázni, hogy mit lehetett volna csinálni 30 évvel ezelőtt, de ugye van a híres kínai mondás, ami azt mondja, hogy a legjobb idő fát ültetni az 20 évvel ezelőtt lett volna, a második legjobb idő most van. Tehát mi most élünk, most is lehetne még csinálni dolgokat.
Ez nagyon jó. Aranyköpésnek fel fogjuk használni. Majd egyszer behívunk a stúdióba, és kivesézzük a kínai modellt is. Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Kaptál
neked.
Kaptál még egy Pogácsa for Presidentet, úgyhogy mindenképpen jó volt és értékeltő.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Mi köszönjük. Szép napot neked. Szia. Pogácsa Zoltánnal, a közgazdásszal, a szociológussal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docensével beszélgettünk Piketty legújabb
lobbjegyzése kapcsán.
Hát igen, ami valójában Filip Novák-Metszhez köthető, de valahogy együtt hozták össze.
Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.